A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása, megszentelése legyen az Úrtól, ki teremtett, fenntart és bölcsen igazgat mindeneket. Amen. Foglaljuk el a helyünket, és Isten tiszteletünket kezdjük el a 251-es számú dicséretünknek az éneklésével. Reméljük, hogy ez technikailag is a nyulak helyett mindjárt megoldható. A 251-es számú dicséretünknek majd valamennyi versét fogjuk énekelni. Az első vers majd így kezdődik, hogy meghódó lelkem, te néked nagy fennség. Még egy picit várunk a technikára, és akkor talán el tudjuk énekelni. Ha nem, akkor a kántor nagy örömére egy másik éneket választunk, amit fejből tudunk. Akkor el tudjuk énekelni. Köszönöm a türelmet.
Thank you.
Isten igét olvasom a mai bibliaolvasó vezérfonalunkban megjelölt ige szakaszból, Mózes második könyvének a 8. fejezetéből, a 16-tól 28-ig terjedő verseket. Azután ezt mondta az Úr Mózesnek: állj oda kora reggel a fáraó elé, amikor kimegy a vízhez, és mondd neki: így szól az Úr, bocsásd el népemet, hogy szolgáljon nekem. Mert ha nem bocsátod el népemet, akkor én bögyöket bocsátok rád, szolgáidra, népedre és házaidra. Bögyökkel telnek meg az egyiptomiak házai, sőt a föld is, ahol laknak. De kivételt teszek azon a napon Gósen földjével, ahol az én népem tartózkodik, és ott nem lesznek bögyök, hogy megtudd, én az Úr itt vagyok az országban. Így teszek különbséget az én népem és a te néped között. Holnap történik meg ez a jel. Akkor így cselekedett. Tömegestül jöttek a bögyök a fáraónak és szolgáinak házaiba, úgyhogy egész Egyiptomban szenvedett a föld a bögyök miatt. Ekkor hívatta a fáraó Mózest és Áront, és ezt mondta: menjetek, áldozzatok isteneteknek itt az országban. De Mózes azt felelte: nem volna helyes így cselekednünk, mert undorodnak az egyiptomiak attól, amit mi áldozunk Istenünknek, az Úrnak. Hiszen ha azt áldozzuk, amitől undorodnak az egyiptomiak, megköveznek bennünket. El akarunk menni a pusztába, 3 napi járóföldre, hogy ott áldozzunk Istenünknek, az Úrnak, ahogy megparancsolta nekünk. Ekkor ezt mondta a fáraó: én elbocsátlak benneteket, hogy a pusztában áldozzatok isteneteknek, az Úrnak, csak nagyon messze ne menjetek, könyörögjetek értem. Mózes így felelt: én most kimegyek tőled, könyörgök az Úrhoz, és holnap eltávoznak a bögyök a fáraóról, a szolgáiról, a népről, de többé ne csapjon be bennünket a fáraó azzal, hogy nem bocsátja el a népet áldozni az Úrnak. Azután kiment Mózes a fáraótól, és könyörgött az Úrhoz. Az Úr pedig Mózes szava szerint cselekedett, eltávolította a bögyöket a fáraóról, szolgáiról és a népéről, úgyhogy egy sem maradt. De ezúttal is konok maradt a fáraó szíve, és nem bocsátotta el a népet. A kegyelem Istene tegye áldottá számunkra az ő igéjét és annak hallgatását, jöjjetek fennállva, ezért együtt imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, szeretnénk beállni a teremtett világnak abba a rendjébe, amely dicsőít és dicsér téged. Mi szeretnénk meghajtani a fejünket előtted, de szív szerint leborulni is. Annyi mindent megtettél már érettünk, annyi mindenben láttuk a te hatalmas karodat és erődet. Bocsásd meg, hogyha hitetlenségünkben most is idehozzuk a kételkedéseinket. Azokat az élethelyzeteket, amelyekben még most is nehézségeink, küzdéseink vannak. Eléd hozzuk azokat a bizonytalanságainkat, amelyek félelmet szülnek a szívünkben, és nekünk ezzel együtt kell élni nap mint nap. Szeretnénk dicsérni téged úgy, mint életnek és halálnak urát. Dicsérni téged úgy, mint napjaink kezdetének és végének urát. Szeretnénk dicsérni úgy téged, mint aki gondviselőnk vagy a magad hűségével. Így kérjük most is, hogy tekints a te népedre, és azt a különös csodát most is tedd meg, hogy elválasztod a te népedet minden más néptől, hogy mi a tiéd vagyunk. Hogy érthessük meg ennek az ajándékát, ennek a csodáját. Kérünk, hogy így add a te igédnek üzenetét, szent lelked munkáját, most is ide, hogy áldott találkozásunk lehessen te veled. Amen. Az ige hirdetésére és annak hallgatására a 489. dicséretünknek az első versével készüljünk. 489. dicséretünk: örök élet reggele. Thank you. alap igénket újraolvasom Mózes második könyvének a 8. fejezetéből, a 18. és 19. verseket. De kivételt teszek azon a napon Gósen földjével, ahol az én népem tartózkodik, és ott nem lesznek bögyök, hogy megtudd, én az Úr itt vagyok az országban. Így teszek különbséget az én népem és a te néped között. Foglaljuk el a helyünket. Ha kiszakítanánk a Bibliából ezt a felolvasott alapigét, annak is a végét, és csak azt hangoznék el, hogy különbséget teszek az én népem és a te néped között, akkor ez egy óriási felháborodást jelentene. Ezért zúgulódik a fél világ most, hogy különbség van ember és ember között, a lehetőségei, a jogai, és még ki tudja, hogy mi minden között. Az ember szereti megkülönböztetni magát a másiktól. Egyfajta gőg ez bennünk, én is jobb vagyok, mint a másik, mindent jobban gondolok, mindent jobban tudok csinálni, így is tanácsoljuk egymást, egy kicsit felé emelve önmagunkat a másik felé, mintha rendelkeznénk azzal a bölcsességgel, ami mindent felülír. Ez az ige mégis nagyon fontos ige, de pont azért lesz fontos, mert ezt most Isten mondja ki. Itt nem ember különbözteti meg önmagát a másiktól, hanem Isten azt mondja, hogy sok nép van, és van nekem is egy népem. És az én népemmel én másként fogok bánni, mint a többi néppel. Ez nagyon nehéz gondolat, mert az Isten mindenkit egyenlőképpen szeret, az Isten mindenki felé oda nyújtja az ő jobbját, a kezét, a hatalmát, a segítségét. Ezt a megkülönböztetést, ezt valahol mi is egy kicsit próbáljuk elhomályosítani, és azt mondani, hogy ez nyilván az Isten szeretete nem válogathat az emberekben, nem lehet személyválogató. Mégis ennek a történetnek a kapcsán, és aztán szeretnék más történeteket is bekapcsolni, azért mégis azt mondja, hogy de van nekem egy népem, és az a nép valami céllal lett az én népemmé. A tanítványoknak is volt egy ilyen gondolata, és oda is mentek Jézushoz, és azt mondták, hogy mi mindent elhagytunk, mi a tanítványaid lettünk, mi lesz akkor a jutalmunk, mi az a plusz, amit kapni fogunk, mi az, amit úgy adsz nekünk, hogy az még gazdagítja az életünket. Mi a többlet? És erre Jézus azt mondja, hogy ha valaki elhagy valamit én érettem, a százszoros jutalmát veszi. Ha nem is mindig érezzük azt, hogy ilyen többleteket kapunk, mert jó lenne, hogyha az Isten embere mindig azt tudná mondani, hogy minden a helyén van az életemben, mindig megvan az egészségem, a környezetem dolgait is rendezni tudom, anyagilag is egy biztonságban vagyok. Egyébként az Ószövetség ideál alakja az Isten emberének valami ilyesmi volt, hogy ott minden a helyén van. Na, ha ez mégse jönne össze, akkor legalább a másik oldal az legyen meg, hogy kevesebb rosszat kapok. Ne az történjen velem, ami bárki mással megtörténhet. Miért nem úgy van, hogy az Isten embere, aki hisz Istenbe, vagy bízik benne, az nem betegszik meg? Miért nem úgy van, hogy az Isten embere elkerüli azokat a nagy mélységeket, nagy válságokat, amelyekben nagyon sokan tönkre mennek? Jézus ezekre ad választ a tanítványoknak is, de valahol mégis ott a Prédikátor könyvében ki van mondva a nagy igazság, érdekes az a könyv is nagyon, olyan nagyon valóságosan, és úgy, ahogy tapasztalja az ember a mindennapi életében, úgy fogalmazza meg a dolgokat, azt mondja, hogy itt mindenki ért, mindenkit érhet minden. Bárkivel megtörténhet bármi. A jóval, a gonosszal, azzal, aki áldoz, azzal, aki nem áldoz, azzal, aki Isten szerint él, és azzal, aki nem él Isten szerint, akkor mi a különbség? Hol látszik meg, hogy ki tartozik az Isten népéhez, és ki nem tartozik az Isten népéhez? Jézus, amikor a tanítványaiért imádkozik, az őt követőiért imádkozik, azt mondja, hogy nem azt kérem, hogy vedd ki őket a világból, hanem azt kérem, hogy őrizd meg őket a gonosztól. És ezzel valahol elfogadja azt, hogy minket is sok csapás ér. De ennek a történetnek a kapcsán mégis van valami nagyon különleges, és ezt az egészet szeretném elindítani az elődeink által megfogalmazott hitvallásból, amikor a heidelbergi Káté azt mondja, hogy az Isten a maga szent lelke által, az ő igéjének az eszközével mégiscsak maga köré gyűjt egy sereget, és ennek a seregnek oltalmat ad, védelmet ad, és én abban a bizonyosságban élek, hogy én is ehhez tartozom. Hogy valami mégiscsak oda köt engem Isten népéhez, és az Isten népére való oltalom és vigyázás az rám is kiterjed. És nagyon sokan el tudjuk mondani, a héten is volt egy ilyen levélváltásom valakivel, aki leírta elég részletesen azt, hogy mennyi minden történt az életében, és ezek nehéz dolgok voltak, próbatételek. És a végén mégiscsak azt mondta, hogy és végig ott volt az Isten. És bizonyságot tudott tenni arról, hogy az Isten oltalma az őt megőrizte, pedig átment a nehézségeken. A cél az, és itt ki is mondja Isten az igében, hogy megtudja mindenki, hogy én vagyok az Úr. Én ezért választok egy népet, hogy bemutatkozzam rajtuk keresztül, hogy elmondjam, hogy tudok munkálkodni az emberek életében, hogy meglássák azt a népet, ami az én népem, és mindenki irigyen rájuk nézen, és azt mondja, hogy én is ahhoz a néphez akarok tartozni. Valahol az Isten kezében mi egy ilyen nép vagyunk, akik kívánságot ébreszthetnek másokban, hogy mi is oda tartoz, hogy ők is oda tartozhassanak hozzánk. A tíz csapás egy nagyon kemény történeti sorozat itt az egyiptomi szabadulás előtt, és ebben a csapás sorozatban Isten ki is mondja, hogy itt van egy kemény szívű fáraó és egy kemény szívű nép, és én őket meg akarom puhítani. Isten előre elmondja, hogy ez nem fog menni, még ezt is kijelenti, de akkor is be fogok mutatkozni nekik. Akkor is megmutatom, hogy én ki vagyok, és azt is megmutatom, hogy milyen kiváltságai vannak az én népemnek. Én az Úr, itt vagyok az országban. Nagyon jól leírja ez a mondat azt, hogy távol akartatok engem tartani. Ide jött egy ember elétek, akit Mózesnek hívnak, hozta a társát, a testvérét, Áront, és egy idegen Istennek a távoli idegen Istennek a követségében érkeztek, és te le akartad őket rázni, és azt mondani, hogy mit érdekel ez engem? Egy másik világnak, egy másik földrésznek, egy másik tájnak az Istene mit tud kezdeni az én országomban, mikor nekem is megvannak az Istenei? És erre Isten azt mondja, hogy én az Úr, már itt vagyok az országban. Nagyon sokszor gondoljuk azt, hogy az Isten keze nem ér el valameddig. Ez egy furcsa gondolat, a fáraó is ezzel próbálja önmagát vigasztalni, vagy próbálja elhárítani a felelősséget magáról, hogy úgy se ér el idáig a keze. Hány olyan ember van, aki akár hívő, akár nem hívő, úgy gondolkozik Istenről, hogy Isten elég távol van ahhoz, hogy a hétköznapi dolgokba az, ami igazán érint engem, abba ne avatkozzon bele. Vagy ne tudjon beleavatkozni. A Szentíró, aki az egész történetet közreadja, és itt a cselekményeket részletesen leírja, valahogy belevezet bennünket abba egy kicsit ironikus fogalmazással is, hogy ez az Isten, ez megérkezett Egyiptomba, és az egyiptomi isteneket is legyőzi. Hogy azokat az isteneket, amiket az ember ott imádott, vagy magának kialakított, azokat legyőzi és bebizonyítja róluk, hogy azoknak nincs erejük. Minden egyes csapás kapcsolódik egészen erősen Egyiptomhoz. Amikor a vizek vérré válnak, amikor a szent folyó megbüdösödik, amikor a szent folyóhoz vitt összes áldozat feleslegessé válik, mert egyszerűen nem adja a termékenységet, nem adja az áldást, akkor kiderül, hogy van itt egy Isten, aki legyőzi ezt a szent folyót. Megjelennek a békák. A békák egyébként az egyiptomiaknál a termékenységnek voltak a jelképei, van békafejű istenük is. Na most aztán ellepi az egész népet, aztán megbüdösödik, aztán mindenki lapáttal hányja ki őket, gusztustalan az egész ország tőle, Isten kicsit olyan ironikusan, hogy belelépve az ő életükbe, azt mondja, hogy hát ez volt nektek az élet? és az életjel képe. Ugyanúgy megérkeznek a bogarak, a szúnyogok, vagy a bögyök, itt csak egy pár napja csapkodjuk a szúnyogokat, már is mindenkinek elege van belőle, de az egyiptomiak megcsinálták azt, hogy bogárfejű isteneket rajzoltak maguknak, ott van a Skarabeusz bogár. Ki tudja, hogy milyen bogarakról van itt szó, mert mi már csak találgatunk, a bibliai kifejezéseknek nincs meg a pontos megfelelője a mi nyelvünkben, de eljönnek ezek is, és nyomorítják az embereknek az életét. Mind-mind arról szól, hogy de hát nem látjátok, hogy én itt vagyok. Én itt vagyok. Ugyanez van a saját életünkben is. Mennyi mindenért gürcölünk, mennyi nagy célt kitűztünk, mennyi nagy álomra mondtuk azt, hogy na ez az enyém. És nem engedem bele Istent. Ezt én végigcsinálom, ez az enyém. És egyszer csak Isten azt mondja, hogy de én itt vagyok. Itt vagyok benne a kellős közepén. És az ember valahol mindig ott tapasztalja meg az Istennek a szorítását, hadd mondjam ki így, még a csapásait is. Ahol azt gondolom, hogy a saját Isteneimben bízhatok. Ha jól megfigyeljük, mindig ott jön a csapás. Hogyha gazdaságilag stabilak vagyunk, ha van elég pénz, hogyha dübörög a gazdaság, kapunk egy csapást. És nézzük meg, hogy Isten bemutatkozik benne, hogy de hát én is itt vagyok. És nem tudsz pénzt keresni, legfeljebb otthon ülsz és interneten online nézed az igehirdetéseket, mert nincs jobb. Aztán van, hogy az ember ráteszi az életét az egészségre, és azt mondja, hogy vigyázok magamra, és sportolok, és mindent elrendezek, amit lehet, és jön egy betegség, és ott áll kiszolgáltatva, és marad egy dolog az imádság. És akkor azt mondja az Isten, hogy de hát itt vagyok. Az elmúlt héten is pont erről volt szó, valahogy egy kicsit elméletibben, amikor Mózes találkozik a csipkebokorban, az Isten angyalával is Isten megjelenik, és azt mondja, hogy én vagyok az a valaki, aki mindig itt vagyok veled. De ez most már konkrétan azt jelenti, hogy ott van Isten, igen, ezen a földön. Nem lehet őt innen elpaterolni, kizárni, és azt mondani, hogy menj innen. Ez az ő világa is. Ő hozta létre, ő alkotta, és ott van benne az ő népe is. És Jézus is így jön a népért. Azt mondja egyszer Isten, hogy a világomba visszamegyek. Lehet, hogy nem fogják befogadni, nem akarják, hogy itt legyek, de én visszamegyek az enyéimért, mert ott vannak olyanok, akik hisznek bennem, akik várnak engem, akiknek csak én tudok segítséget adni. És így születik meg Krisztus, és így hív tanítványokat, és így képviseli magát Istent ebben a világban. Amikor Isten elmondja, hogy hát én itt vagyok, akkor azt mondja, hogy jelt is adok hozzá. Tudod, ezek a csapások, ezek téged fognak érinteni, és a te népedet, de az én népemet nem fogják érinteni. Milyen érdekes, hogy meg tudja húzni Isten ezeket a határokat. Nagyon szellemes volt az egyik igen magyarázva, azt mondta, hogy ezek ilyen intelligens csapások. Tudják a bögyök, hogy kit szabad megcsípni, és kit nem szabad megcsípni. Hogy hol van Gósen földjének a határ, és mielőtt odaérnének, megfordulnak és visszarepülnek. Hogy Isten olyan célirányosan tudja vinni a dolgokat, nem úgy, hogy beleönti az egész szeretetét, vagy az egész ítéletét a világba, hanem annyira tudja, hogy kit, hova, miért és hogyan kell elvezessen, és ez így tapasztalható a mi életünkben is, hogy nincs két egyforma pillanat, amikor valaki megszólít az Isten. Az egyik embert itt tudja megérinteni, a másik embert ott tudja megérinteni. Ezek a csapások is parancsra jönnek. Akkor jönnek, amikor Isten azt mondja, hogy jöhetnek. És parancsra tűnnek el, amikor az Isten azt mondja, hogy elég, akkor vége van. Milyen nagyszerű dolog egy olyan néphez tartozni, akik tudják azt, hogy az Isten kezéből jönnek a dolgok, és az Isten keze az, ami elhárítja a dolgokat. Az Isten nem engedi szabadjára a bűnnek a tombolását sem. Nagyon sokszor panaszkodunk, és ez azért benne van a lelkünk mélyén, hogy az Isten már miért nem teszi jobban oda magát, és miért nem szolgáltat igazságot a világban. Nagyon sokszor igazságot szolgáltat már ebben a világban is. De még egyszer mondom azt, ahogy Jézus imádkozott, nem azt akarom, hogy ki legyenek emelve a világból, hanem azt kérem tőled, hogy őrizd meg őket a gonoszból, gonosztól. Mert nekem ott kell egy olyan nép, akikre, ha ránéznek, azt mondják, hogy ez az Isten népe. És rajtuk keresztül látják az Isten hatalmát. Ez egy megtervezett szándék, egy isteni terv és gondolat. Egy régebbi történetet hadd hozzak ide. Ábrahámnak Isten megjelenti azt, hogy van két város, Sodoma és Gomora. Olyan bűnösek ezek a városok, hogy Isten már nem viselheti őket, és el fogja őket pusztítani. És akkor Ábrahám elgondolkozik, és azt mondja, hát ez szép dolog, csak ott él a rokonom, Lót, az unokaöcsém, hát mi lesz vele? És mi lesz egyáltalán az igaz emberekkel, ha Isten úgy minden estül mindent elpusztít? És akkor odáll Istennel, és azt mondja, hogy Uram, én úgy gondolom, hogy te egy igazságos Isten vagy. Ha van ott 50 igaz ember, elpusztítod az egész várossal? És azt mondja Isten, hogy hát így ismersz. Ha van 50 igaz, nem pusztítom el. És akkor elkezdődik az alkudozás. És csak 45 van, vagy talán csak 35, vagy csak 25, vagy 20, 10. És Isten belemegy, és azt mondja, hogy játszd végig velem ezt a játszmát. És aztán kiderül, hogy nincsen 10 igaz ember sem. És azt mondja, de kihozom a tieidet, mert nem pusztítom el a jót a gonosszal együtt. Intelligens csapások. Nagyon jól tudja az Isten, hogy mire van szükségünk, és azt megengedi az életünkbe. Ez nagyon kemény, nagyon szomorú. És így lemérni a saját életemet, és a saját eleséseimet, és a saját próbatételeimet nem könnyű dolog. De Isten azt mondja, hogy ez az ő népéért is van. És utána ad egy nagyon szép lehetőséget. Valami feltételt is kialakít, mert azt mondja aztán Péter a maga pünkösdi nagy prédikációjában, amikor az Isten népébe behívja azokat, akiket ő ott megszólít, és akik hallgatják őt, és azt mondják, hogy de tudjátok, aki Isten segítségül hívja, az üdvözül. Az ehhez a néphez fog tartozni, az bekerül az Isten oltalmába. Ez egy ajándék. És ez egyébként már részleteiben korábban is ott van. A 7. csapás után az egyiptomiak azt mondják, hogy csináljuk azt, amit az a másik nép. Hogyha az Isten Mózesen keresztül üzen valamit, akkor viselkedjünk mi is úgy, ahogy ők kell viselkedjenek, hát ha elkerül minket a csapás. És a jégesőben már sokan vannak, akik megmenekülnek az egyiptomiak közül is. És a 10. csapásnál Isten azt mondja, hogy aki bekenni a bárány vérével az ajtó félfáját, az megmarad. És ott már nincsen kitétel, hogy ez most kihez tartozik, melyik néphez, hanem aki hisz az én szavamnak. És ez lesz a választó vonal. Minden más nép és az én népem között. És aztán későbbiekben is Isten rengeteg engedményt ad. Amikor Mózes már vezeti a népet a pusztába, és jönnek a mérges kígyók, akkor felállítják a kígyót részből, és azt mondja Isten, hogy aki felnéz, az megmenekül. Nem személyválogató az Isten, hanem rám bízza azt, hogy akarok én ehhez a néphez tartozni, vagy nem akarok ehhez a néphez tartozni. Más nyomorúságokból is lehet így szabadulni. Ha a bűnös ember emberölést követel, netán valami olyan bűnt követel, amit senki nem tudna neki megbocsátani, szaladjon be a templomba, és fogja meg az oltár szarvát, és nálam megtalálja a megmenekülés útját. Vagy az Isten népének mindig vannak lehetőségei, olyan lehetőségek, amiket más nem is ismer. És aztán ezek hihetetlenül nagy távlatokat is nyitnak nekünk. Így tekintünk be mi az Isten országába, így látjuk annak a csodáját, hogy az Isten az életünket nem csak ebben a földi valóságban tudja hordozni és megőrizni, hanem elkészíti tényleg az üdvösséget. Amikor ideig megérkezik a történet, akkor azt mondja a fáraó, és még csak a 4. csapásnál vagyunk, hogy jó, köszönöm, elég volt a bemutatóból, láttam a népedet, éreztem a csapásodat, akkor csináljunk egy kompromisszumot. ez a nép, amely itt van, maradjon csak itt, és itt az országban tiszteljenek engem. Mondja is Mózesnek, hogy ne menjetek sehova, nem kell nektek a pusztába bevonulni, hanem itt az országon belül keressetek egy helyet, és itt tiszteljétek az isteneteket. Ma ezt úgy mondanánk, hogy ez egy szabad vallás gyakorlat. Mi is tiszteljük a miénket, ti is a tieteket, jól meg leszünk mi itt egymás mellett. Mi is elférünk egymás mellett, és az isteneink is elférnek majd egymás mellett. És erre azt mondja Mózes, hogy ez nem fog menni. És elsősorban nem is csak miattunk nem fog menni, bár miattunk sem menne a dolog, hanem az egyiptomiak miatt. Azt mondja az igénk, hogy undorodni fognak az egyiptomiak attól, amit mi áldozunk Istenünknek. Ezt a kifejezést egy kicsit hadd változtassam, hogy jobban érthető legyen. Nem csak undorodni fognak tőle, hanem felháborodnak tőle. Mert ami áldozatokat mi viszünk majd Istennek, és állatáldozatokról van itt szó, az nálatok szent áldozat. Hát hogy fog kinézni ez, amikor mi jól feláldozzuk a ti szent állataitokat a ti szemetek láttára? Abból csak felháborodás lesz, és egymásra támadás. Megkövesztek majd bennünket. Nagyon sokszor a világ azt próbálja megértetni velünk, hogy a mi Istenünk és az ő istenei elférnek egymás mellett. De igazából, hogyha mi az Istenünknek áldozunk valamit, akkor az kiveri a biztosítékot a világban. És ez a mai napig így van. És így van a mi életünkben is. Hogyha mi áldozunk egy vasárnap délelőtt a mi Istenünknek, de családi összejövetel lenne rajta, és ezért mi nem megyünk el rá, az kiveri a biztosítékot a családban, az biztos. Hogy lehetsz ennyire fanatikus? Hogy lehetsz ennyire bigott vallású? Hogyha valamiről véleményt formálunk, akkor azt mondják ránk, hogy mi nem tudunk eléggé szabadon gondolkozni. Mert Isten sok mindenben elmondja, hogy mi az ő akarata. És mi nem tudunk mást akarni. És meglátjuk annak a helyességét, valóságát, igazságát is. Ezért Mózes azt mondja, hogy nem tudjuk ebben a világban Istent úgy tisztelni, hogy titeket az ne botránkoztasson meg. Ezért hagyja csak, hogy ennek a népnek legyen egy külön helye. Hadd menjen! És erre azt mondja a fáraó, jó, menjetek, de ne túl messze. Azért maradjon valami közösség kettőnk között. De aztán ez elválik egymástól, és ezt mi is tudjuk, és ott van a lelkünk mélyén, és ez egy nagyon feszítő érzés, hogy mit jól el vagyunk egymás mellett, de egyszer elválnak az útjaink. Az Isten népe elválik minden más néptől. Azt mondja Jézus, szép a kép, de nagyon fájdalmas és nehéz. Egyszer majd külön választom a juhokat a kecskéktől. Egyszer majd lesz üdvösség, és lesz kárhozat. És az egyik ebbe megy, a másik abba megy. És Jézus azt mondja, hogy ketten lesznek a mezőn, és az egyiket Isten magához veszi, a másikat meg jól ott hagyja. És ez nem az Isten szeretetlensége, hanem az, hogy kijelentette magát, hogy lásd meg, hogy én itt vagyok az országban. És van egy népem, és ebben a népben máshogy történnek a dolgok. Akarja ehhez a néphez tartozni? És akkor mi is bizonyságot tehetünk arról, hogy számtalan ajándékot kapunk, számtalan csodának leszünk a részesei. Összefoglalom azzal, ami elindította ezt az egészet, Istennek ez az alapvető gondolata, amit a mi javunkra akart kijelenteni, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Minden ezért történik ebben a világban. Semmi sem történik céltalanul, sem csapás, sem ajándék. Egyetlen egy indítéka van annak, amit Isten megenged és jóvá hagy, hogy megtudjátok, hogy én vagyok az Úr. Csendesedjünk el és kérjük Istentől imádságban, hogy az ő népéhez való tartozás számtalan áldást hozzon számunkra, de mi se hozzunk Istenünkre szégyent, és tudjuk őt úgy tisztelni, ahogy az őt megilleti az ő dicsőségében. Amen. Jöjjetek, közösen fennállva imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, köszönjük azt a csodát, amellyel megtaláltál bennünket, hogy a Szent Lelked valóban meg tudja érinteni az embert, hogy közösséget tud formálni, hogy ezt a közösséget te hordozod és megoltalmazod. Része a világnak és a világ történelmének, minden ember által átélhető nyomorúságnak, és mégis hűségesen képviselheti azt, hogy nem feledkezel meg sohasem, sohasem róla. Sok mindenen átvitted a tieidet már, és a legnagyobb mélységekben is nagy bizonyságtételek születtek, amelyek megerősítenek sokakat akkor, amikor éppen maguk küzdenek. Így vesszük mindig magunkhoz a te igédet is. Szeretnénk abból mindig bátorítást nyerni, arra nézve, hogy nem feledkezel meg rólunk, hogy intézkedsz az életünkben, hogy itt vagy az országban, akár úgy is konkrétan, mint ebben az országban, de állandóan a te néped között is. Így tudunk téged megszólítani, segítségül hívni. És köszönjük azt is, hogy olyan sok mindenben a megtapasztalás után mi is feléd fordulhattunk, hogy jó azt akarni, amit te akarsz, mert tudjuk, hogy annak jó vége van, hogy jó rád hagyatkozni és elfogadni a döntéseidet, mert bizton vagyunk benne, hogy azoknak céljai vannak. Így kérünk, hogy a legnagyobb küzdéseket is segíts átvészelni. Köszönjük, hogy ma eléd állhattunk. Eléd visszük most azokat is, akik betegek, akik elfáradtak, akik feladtak helyzeteket, akik mellett talán nincs ott most senki, és egyedül vannak. De eléd visszük azokat is, akik emlékeznek, akik sok-sok évet számláltak közösen is, és sokat már egymás nélkül is, és sok minden gondolat megérlelődött bennük, adj nekik békességet az emlékezésben, irgalmat és szeretetet. Kérünk, hogy légy népünkkel és nemzetünkkel is, engedd, hogy téged tudjunk keresni, és valahogy közeledjen az a két halmaz, ami a te néped, és ez a magyar nép. Kérünk, hogy légy továbbra is gyülekezetünkkel, áld meg szolgálatainkat, és engedd, hogy a szolgálataink tudják a te dicsőségedet, és emberek javát szolgálni. Így kérünk, hogy maradj továbbra is velünk, áld meg a következő hetünket feladatainkban, adj nekünk kitartást és hűséget. A mi Urunk Jézusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Mindezek után az Úr Jézus Krisztus kegyelme, Isten szeretete és a Szentlélek megőrző, megtartó ereje legyen és maradjon mindnyájan mi velünk. Amen. Foglaljuk el a helyünket és hallgassuk meg a hirdetéseket. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét az adakozás lehetőségére. Együttérző szívvel hirdetem, hogy Saja Sándor halálának 30. évfordulójára emlékeznek szerettei, felesége és családja. Imádságban azt kértük a nagykegyelmű Istent, hogy tegyed áldottá azokat az emlékeket, amelyek összekötötték őket, és azt az időt pedig a maga irgalmas szeretetével, amelyben hordozta tovább őket, azt is hadd lássák meg, hogy telerakta maga áldásaival, segítségével. Isten adjon békességet az emlékezőknek. Szeretettel jelzem a gyülekezetben, hogy a hónap első hétfőjén mindig dolgozók bibliaóráját szoktunk tartani. ám bár nyári szünet is szokott lenni ezekben az alkalmakban. Ezt most is így tervezem, még kevesekkel találkoztam személyesen itt a gyülekezetben, akik ezt az alkalmat látogatták, úgyhogy most azt szeretném hirdetni, hogy ezt az alkalmat holnap este nem fogjuk megtartani. Szeretettel jelzem viszont, hogy az ifjúsági csoportjaink, ők talán kevésbé veszélyeztetettebbek, de hát ki tudja ezt manapság. Nekik azonban az alkalmaikat egész nyáron folyamatosan tartjuk, így a 18 évet betöltöttek ifjúsági csoportját várjuk holnap este ifjúsági bibliaórára 6:30-tól a gyülekezeti házba. Szeretettel jelzem azt is, amelyben még mindig teljes bizonytalansággal vagyunk, de valamit azért lépnünk kell ebben az ügyben is, hogy gyülekezeti csendeshetünk szokott lenni mindig szeptember 3. hetében Mátraházán. Ez most szeptember 14 és 19 között lenne. Feltételes jelentkezéseket várunk erre. Tehát amennyiben lehetőségünk van, és a Jóisten is úgy gondolja, hogy el tudunk jutni oda, akkor fogunk menni, amennyiben nem, várni fogjuk a híradásokat, a lehetőségeket, akkor természetesen vissza kell majd mondjuk. De én is szeretném tudni, hogy a gyülekezet tagjai közül van-e olyan, aki egyáltalán feltételesen jelentkezne. Ezeket a jelentkezéseket a lelkészi hivatalba várnám. Isten tiszteletünket a 398. dicséretünkkel zárjuk közösen. A 398. dicséretünknek mind az 5 versét fogjuk énekelni. Az első vers így kezdődik: Úr lesz a Jézus mindenütt, hol csak a napnak fénye süt. Thank you.